itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Dr. Lőrinc György borász, valamint Hitvese Lőrinc Andrea tartottak pódiumbeszélgetést a házasság hetéhez kapcsolódva a Líceum kápolnájában. Kazincbarcikán hidegaszfalttal javítják a legforgalmasabb szakaszokat. A téli fagyolvadás váltakozása miatt okozott roncsolásoknál. Kitüntették a város legkiválóbb sportolóit és sportszakembereit Gyöngyösön. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A házasság hetéhez kapcsolódva tartott pódiumbeszélgetést dr. Lőrinc György, a Szent Andrea szőlőbirtok vezetője, valamint Hitvese Lőrinc Andrea az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kápolnájában február 12-én csütörtökön. Lőrinc György borász többek között a házasságban megélt szeretetről is beszélt.
Én azt gondolom, hogy ugye nyilván ahol megfordulunk és amilyen emberekkel találkozunk, amilyen környezetben, azt tud csak árulkodni erről. Engem nagyon érdekel az ember hivatása, tehát az, hogy jól töltsük be, nyilvánvalóan keresztény környezetben járok, templomban, persze munkahelyemen is dolgozok, ahol azért vegyes a helyzet. Egyik részét szerintem érdekli, abban az értelemben, mert tényleg jó üzenetet ad, egy fontos dologra világít rá az ember életében. Az egyik legnagyobb földi döntésünk, a házastársunk felé kimondott igen, és hogy működik egy kapcsolat, és látjuk azt, hogy egyébként amúgy mindenkit foglalkoztat, és mindenki megéli azt, hogy társal együtt élni mit jelent milyen kihívásokat, milyen örömöket. Úgyhogy én azt szeretném egy kicsit jobban látni, hogy még nagyobb ereje legyen az üzenetnek, hogy ezzel foglalkozzon mindenki, az is, aki most így mondom profánabbul éli meg az életét. Én úgy gondolom, ez egyébként az a tudás és hitbeli bölcs itt a Borvidéken és a városban, ami ezeket az érzékeny dolgokat értékként kezelve fölkarolja. Ide hívtak minket, ezért ide jövünk. Nyilvánvalóan, de szerintem ez nagyon szép, hogy itt vagyunk, és ráadásul a kápolna teremben.
A házasságban, illetve a családalapításban megélt türelemre fektette a hangsúlyt Lőrinc Andrea.
Azt mondhatom, hogy a mai fiatalok kirelmetlenek, és ezt látom a legkisebb fiamon is, hogy 23 éves, és minden azonnal, és mindent rögtön szeretne. Ő gazdag akar lenni, ő családot szeretne, van egy példa itt előtte, és minden már ő neki 27 évesen az már ott a... Szóval, és akkor mondtam neki, hogy de egy kicsit legértő, és jól, anyucam, ezt tetszik mondani, hogy türelmes. Igen, türelmes. Mert akárhogyha az ő tanulmányai után előre akar lépni, ehhez is idő kell, hogy ő egy komoly üzletember legyen. És ezeket a lépcsőfokokat úgy kell járni. Egyébként meg a házasság ez ugyanaz. Tanulnunk kell életünk végéig. Tanulnunk kell egymás. Én bennem is, és mindenkiben van egy kicsit olyan, ami idegesíti a másikat. Ezt meg kell tudni egy kicsit kezelni, vagy csiszolni kell egymáshoz, vagy azt mondani, hogy elfogadom, mert én bennem is van hiba, és a másiknak a hibáját is el kell tudni fogadni. Vagy pedig az, hogy történnek nehézségek, mert mindent van, és azt mondtam, mert elképesztő álomvilág, hogy minden működik, és itt látom a plakátot, nagyon jó kép, amiről itt hibára van, de majd mosolom, de ez teljesen jó, csak nehogy azt mondja valaki, hogy ez mindig így van. Itt vannak nehézségek, de nem szabad a nehézségek elől menekülni. Ha mi azt mondjuk, hogy mi egy örökösséget fogadtunk, akkor ez a folyamat, ez a nehézség, ez és nem szabad már futamodnunk előtte, mert hogy nem fog mondjuk esetleg a második házasság sem másképp működni.
A télvégi fagyolvadás váltakozása roncsolja az aszfaltot, ezért az úthibák gyorsan és tömegesen jelennek meg. Kazincbarcikán hideg aszfalttal javítják a legforgalmasabb szakaszokat. A tartós helyreállítás tavasszal jöhet. A részletekről Klimon Istvánt, a város alpolgármesterét hallják.
Ha valaki csak Kazincbarcikán közlekedik így a nagyon hideg időjárás követően, akkor azt tapasztalhatja, hogy rendkívül rossz állapotban vannak Kazincbarcikán a közutak, járdák és a gépjárművek által használt úttestek. Ugyanakkor, hogyha elhagyja a településünket, akkor azt fogja tapasztalni, hogy ezzel a problémával az aszfaltban lévő kátyúkkal és a folytonossági hibákkal mindenütt találkozhat. Ez igazából nem is magyar sajátosság, bár sokan azt gondolják, hogy Magyarországon nem tudnak utat építeni. Ez sokkal inkább a terhelésnek, valamint a technológiának köszönhető, hogy az aszfalt sokszor elhasználódik. Tudjuk jól, hogy folyamatosan keletkeznek kátyúk, mert elkezdődött a kátyúzás, és azért, hogy a forgalmat ne zavarja a kivitelező, és köszönhetően annak, hogy ez a kátyúzási munka ez elég halk, és nem zavarja a lakosságot sem, ezért hétvégén és az éjszakai órákban igyekszünk elhárítani a problémákat, de tudjuk jól, hogy újabbak és újabbak fognak keletkezni, hiszen ezek az úthibák folyamatosan lesznek egészen addig, amíg a víz megfagy, megolvad és megfagy, hiszen ennek a repesztő hatását kiküszöbölni nem lehet.
Kitüntették a város legkiválóbb sportolóit és sportszakembereit Gyöngyösön. Az év férfi sportolójának Horváth Tibort, a Vamav Lövész Sportklub versenyzőjét választották, aki 2025-ben magyar bajnok és országos csúcstartó is lett, több évtizedes pályafutása során pedig közel 700 érmet szerzett már. Most a kitüntetettet hallják.
Nagyon örültem neki, mert nagyon meglepődtem, mikor megtudtam, hogy én kapom, és ezzel ugye más nem is tud az ember elmondani, csak hogy elismerik azt, amit belefektetett energiát, és ez nekem nagyon nagy öröm a klubomnak, akit képviselek, és ezen csak örülni tudok. Én büszke vagyok rá. Hát ez körülbelül egyforma nagy érzés, mint az országos bajnokságon dobogón állni. Ez nagyon nagy öröm. Ott is az ember mindig büszkeséggel tölti el, és akkor így ismerik az embert, megismerik mindenhol. Én nagyon későn kezdtem sportlőni. Én 37 évesen kezdtem el lőni. Addig légpuskáztam odahaza, és egyik ismerősem benne volt a Feldebrei Lövészklubba, mint elnök helyettes is. Mondta, hogy miért nem megyek el versenyre. És úgy nem nagyon akartam elmenni, mondom, nem nagyon izgalt ez a dolog, de légfegyvert azt nagyon szerettem, és elmentem mégis egy bajnoksághoz, és egy versenyre a Káli Lövészklubhoz. Kis puskával kezdtem, és az első alkalommal megnyertem. És onnantól úgy elkezdtem rajongani érte, és akkor egyre több lett, vettem részt ilyen kis versenyeken, és akkor utána hozzáfogtam lőni rendesen, és onnantól kezdtem fegyvereket vásárolni magamnak. Elfogadtak hamar, ugye már elég jó ment, és ugye megismerik az embert rögtön, akinek jobban megyen a lövészet, arra mindenki jobban felfigyel, és ugye sok barátot szereztem, ismerősöket, és ezáltal sokkal könnyebb volt beilleszkedni közéjük így idősebben. A Gyöngyös Város bajnoka címét nyertem el, azt 5 alkalommal nyertem már el, ezt még Berkovics Béla bácsi szervezésébe volt, úgyhogy az is egy nagy büszkeség, arra mindig emlékezni fogok, mert akkor még Feldebrő színeibe versenyeztem, és ott 3 versenyszám volt, és a sportpisztoly központi gyújtás és a standard puska, és ennek az eredményeit összeadva, így többször elnyertem ezt a címet.
Végül az időjárásról. Északkeleten is átmenetileg csökken a felhőzet, majd ott is, mint a derült Dunántúlon, a hajnali, reggeli órákra újra befelhősödik az ég. A Nógrád és Csongrád-Csanád megyék közti sávban is megszűnnek a hózáporok. Az északi a szél fokozatosan csillapodik, legyengül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul. Helyenként ennél hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 15-én vasárnap. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Drimba Miranda, Kriston Tamás és Fekete Gábor. Búcsúzik a mai nap hírszerkesztő bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
New York.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Értékadó, magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket mai Értékadó című műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Adásunk tartalma. Megjelent az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatójának újabb könyve. Fakitermelésről, illetve a fa felhasználási lehetőségekről kérdezzük az Egererdő ZRT vezérigazgatóját. Petíciót indított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ha tehetik, maradjanak velünk a következő fél órában.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Műsorunk első témájában az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója nemrégiben megjelent művét ismertetjük. Cseri Dávid 40 évvel később címmel adta ki legújabb szerzeményét 2025-ben. A kiadványban a 2024-es, valamint a legendás 1984-es szilvásváradi világbajnokság hiteles és pontos versenyadatait, eredményeit és a 2024-es VB legnagyobb alakjainak visszaemlékezéseit találjuk. A több száz fotót tartalmazó könyvet a Fogadtörténelem dokumentumkötetének tekinthetjük. A 40 évvel később című kiadványban nem csak a versenyzők sikereit méltatja a szerző, hanem a Szilvásváradon rendezett VB sajtófőnöke, professzor dr. Fehér Károly alázatos és kimagasló munkáját is elismeri. A következő percekben Cseri Dávid könyvbemutatón elhangzott szavait idézzük.
Közben megkerestem azt a képet, amit Karcsi bátyám mondott, sőt, még jobb képű volt, mint Fülöp Herceg ott ül mellette, és hát nekem ez tényleg nagyon nagy megtiszteltetés volt, és lehet, hogy kellene is nevezni Karcsi bátyám a Guinness Rekordok könyvében, mert biztos, hogy nem volt, nincs olyan sportesemény a világon, hogy eltelik 40 év, és Fülöp Herceget leszámítva szinte ugyanazok ülnek ott, ugyanazon a fotón, mert akár mellé is tehetünk volna egy 2024-ben készültet, és egyébként a hál' Istennek a korát meghazudtolva ez nem csak egy szimbolikus felkérés volt, nem egy protokoll felkérés, hogy majd más megcsinálja helyette a munkát, hanem vannak itt többen is, akik együtt dolgoztak vele, és minden nap verseny kezdetétől a végéig a sajtó munkáját felügyelte, a közleményeket is, és én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy büszkeség, hogy ezt követően is a külföldi szaklapok ezt a világbajnokságot mérföldkőnek nevezték, és úgy jellemezték, hogy új fejezetet írt a sportágnak a történelmében, és ami nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy egy új mércét adott, és igyekeztem ezt is bemutatni a könyvben, mert azért a tendencia nem az volt az elmúlt éveknek a világversenyein, még Áhenban sem, ami a sportágnak az alfája és origója, mint helyszín, de a római világbajnokságon, a Hollandia-Európa bajnokságon, a maratonhajtáson úgy gondolom, hogy 5 és 10 ezer ember között volt nagyon-nagyon jó indulatú statisztikával, itt pedig több mint 30 ezer ember volt, és az egész héten pedig közel 50 ezer ember vett részt, ami nagyon-nagyon sok erőt adott a külföldi hajtóknak is, és a versenyközegeknek, és legfőképp arra adott egy pozitív visszacsatolást, hogy van igény erre a sportra, és nem kell olyan negatív módon temetni, mint azt sokan megteszik. Úgyhogy ez talán egy lendületet is fogadni a következő világversenyeknek, bár a következő világverseny az éppen Áhenben van, ami most már több mint 100 éve lendületben van, de ott se volt ennyi néző, mint Szilvásváradon, úgyhogy erre nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Nagyon sok emberrel találkoztam, aki utoljára gyermekkorában a szüleivel volt itt 8-10 évesen, és eldöntötte, hogy a lovasportoknak szeretné az életét szentelni. Gyakorlatilag Lázár testvérek is itt döntötték el, többször nyilatkozták, hogy fogadhajtással szeretnének foglalkozni és a világ legjobbjai lenni. De olyan kollégám is van, aki tényleg itt mesélte nekem, amikor itt volt a Kladruby Ménes vezető Csehországban, Jirzsi Macsek barátunk, aki szintén itt volt 13 évesen, eltelt 40 év, és a cseh csapatnak a vezetőjeként térhetett ide vissza. Úgyhogy ezért is volt egy nagy felelősség ennek a világbajnokságnak a megrendezése, mert hogyha az eredményekre, az eredményességre nem is gondolunk, de a szervezés is világ színvonalú volt, és hogyha lett volna világbajnok érem szervezők részére, akkor bizonyára megkapták volna. És én úgy gondolom, hogy ezek a visszajelzések alapján ez sikerült, ezt meglépnünk, és először megmondom őszintén, egy fotóalbumot szerettem volna karácsonykor a kedves vendégeknek odaadni, mikor először ez az ötlet felvetődött, de aztán főleg úgy jó fél év eltelt, amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, és annyi életre szóló élmény, annyi tanulság, annyi szakmai kötődés felvillant, hogy én úgy gondoltam, hogy azok a barátaink, akikkel ezt a csodát megtehettük, megrendezhettük, és legfőképp a lovaink megérdemlik, hogy ez ne csak egy füzetben testesedjen meg, hanem egy kemény kötésű könyvben, amit bízunk benne, hogy még évtizedek múltán is majd lapozgatni fognak az utódaink. És valóban, ahogy említettem is, mint versenyigazgató, abból a szemszögből, hogy hogyan éltem meg a kollégáimmal a mindennapokat a világbajnokság során, ezt ebből a szemszögből igyekeztem továbbadni. És hát bízom benne, hogy ez sikerült, de ha nem tudta adni Karcsi bácsi, akkor talán valamennyire ez sikerült még úgy is, hogy itt voltál, vagy csak ellenőrizted, hogy minden igaz, amit leírtam, vagy így történt-e. De az külön nagyon jó érzés, hogy több mint a fele, hogy így körbenézek a vendégeinknek, az részt vett valamilyen formában ennek a világbajnokságnak a sikerében, amit ezúton is köszönök, és kevés beszédemre szoktam emlékezni, de szóról szóra emlékszek az áróbeszédemre, ahol úgy fogalmaztam, hogy igaz, hogy az eredmények azok nem közelítették meg a 84-es eredményeket, de ezzel és a rendezés sikerével érmek helyett egy lehetőséget kapott a magyar lovasport, a magyar fogadsport, hogy újra azon eredmények után szegődjünk, amelyek nagyjá tették hazánkat ebben az értelemben is. Úgyhogy ez is egy célja volt ennek a könyvnek, hogy aki a későbbiekben a kezébe veszi, azt talán ezt a részét, ezt a lelkületét is be tudom mutatni ennek a világbajnokságnak. De mellett természetesen szó esik a lipiszai fajtáról, a ménes gazdaságról, mint házigazdáról, és a kísérőprogramokról is természetesen, és tényleg, ahogy Karcsi bátyám is említette, nagyon-nagyon nagy szó, hogy a világ legjobb fogadhajtói kérés nélkül nyilatkoztak ehhez a könyvhöz, és járultak hozzá az elkészültéhez. Úgyhogy én mind a fotósoknak, mind a versenyközegeknek, mind a versenyzőknek, és tényleg annak a megszámláltatlan embernek, aki ezért dolgozott, majd később ezért a könyvét is szeretném ezt megköszönni. És azért is örülök, hogy most sikerült ezt megjelentetnem, mert most már 6 éve lehetek itt Szilvásváron, és ez egy kis bizonyos részek, egy kis összegzése is az elmúlt 6 évnek az elmúlt közel 6 évnek a munkájának, úgyhogy ennél a témánál tartok, akkor ezt is szeretném mindjártoknak megköszönni, mert tényleg akár a sajtóképviselőire gondolva, akár a Honvédelmi Minisztériumból, akár a Agrárminisztériumból, akár a Lovasport Szövetségből, éppen az ilyen kapcsolatok, az ilyen tenni akarás, és talán ami még fontosabb, hinni akarás vezetett oda, és fog még a jövőben, és biztos vagyok benne vezetni, hogy Marokkóig, vagy az Egyesült Királyság fővárosáig is eljutnak a lovaink, és biztos vagyok benne, hogy ez a sporteredményekben is meg fog mutatkozni. De már az egy hatalmas mérföldkő, és abban a munkában is a legtöbben részt vettetek, hogy Dani Marcell Balázs másfél évtized elteltével világbajnoki aranyérmet szerzett a lipicai fajtának. Nem csak közhelyek azok, amiket az elmúlt 5-6 évben hangoztatok, hogy hinni kell a magyar lovas életben, a lótenyésztésben, a magyar fajtákban, a legfőképp a lipicaiban, hogyha a mi olvasatunkat nézzük. Az egyik kedvenc témám a sárvári ménes, amit dr. Pataki Balázs bátyám adott ki pár hónappal ezelőtt, az idősebbekkel az elsőbség, úgyhogy addig be se fejeztük a könyvet. túl kevesen hallottak a sárvári méneshez azzal ellentétben, hogy mekkora jelentősége volt a lótenyésztésünkben. Kevesen tudják, hogy a bajor királyi hercegnek a tulajdona volt a sárvári ménes, és ott számos világhírű egyet született, sőt, gyakorlatilag élete alkonyát a herceg már ott élte meg, és akár az élet minden területén, ugye a lovas életben is vannak közös kapcsolatok, és mindennel összefügg. Gondolok itt arra, hogy a bajor herceg segítségével mentette meg a magyar fajták törzstenyészetét Petko Szandner Tibor a II. Világháború utolsó évében, és gyakorlatilag együtt menekítették a lipicai lovakat is a sárvári ménes félvér lovaival, Furiózó Norszár lovaival, és utána egy kis idő eltéréssel együtt is térhettek haza. A történelem már igazolta, hogy amely lovak itthon maradtak, amely tenyészállatok, azoknak a legnagyobb része az sajnos a háború borzalmai során elpusztult, úgyhogy ezért is ajánlottam Petko Szandner Tibornak a könyvemnek az emlékét, és én úgy gondolom, hogy a két könyv között teljesen véletlenül, de talán mégsem véletlenül ez egy nagyon szoros kapcsolódási pont, úgyhogy ezúton is gratulálok Balázs bácsinak hozzá, és neki is szeretném megköszönni, hogy 40 éve már biztos, de talán még régebb volt a segíted a Szilvás Fáradi Ménest, és a mai napig ő vezeti a törzskönyvünket, és hogyha valakitől tanácsot, szakmai tanácsot kérek, vagy akár a magánéletben is, akkor az elsők között van, úgyhogy szeretnénk megköszönni. És a könyvvel kapcsolatban pedig angol nyelven is megjelenik.
Következő percekben a fakitermelésről készült riportunkat sugározzuk. Köszöntöm a stúdióban Dobre Kecsmár Csabát, az Egererdő ZRT vezérigazgatóját. Beszélgetésünk témáját az erdőgazdálkodás adja. Az erdőgazdálkodás több területet is lefed. Ha az Egererdő ZRT által fenntartott fakereskedelemre gondolunk, akkor milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe a vevők?
Jó napot kívánok, köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Mielőtt a konkrét kérdésre válaszolnék, szeretnék egy fogalmat tisztázni, ma már igaz, hogy a köztudatban az erdőgazdálkodás fogalom szerepel, de ma már jóval inkább erdőkezelésről beszélünk, aminek kétségkívül része az erdőknek a gazdasági funkcióinak a hasznosítása, és ezen belül az egyik legismertebb és talán legtágabban értelmezhető gazdasági funkció az erdőben termő fának a hasznosítása. És ugye, ha a lakossági felhasználás oldalról nézzük, akkor gyakorlatilag ugye a lakosság által tűzifa formájában kerül leggyakrabban hasznosításra az erdőből kikerülő fa. Gyakorlatilag az Egererdő ZRT-nél a erdőből kikerülő és tűzifaként hasznosítható fa választékok teljes szortimentje megtalálható. Itt Egerben felnémeten üzemeltetünk egy tűzifa udvart, így gyakorlatilag a klasszikus hengeres, úgymond szában vagy sarangban értékesített tűzifától a kuglizott, darabolt tűzifa, illetve a hasított darabolt, tehát a konyhakész tűzifa is elérhető lakossági vevők számára és közületi vevők számára egy még ezen is túlmutató, tovább feldolgozott terméket is értékesítünk, ez pedig a tűzifából készített faapríték. A környék szállodái, kórházai, számos közintézmény tűzifával működtetett kazánokkal, hőközpontokkal oldja meg a fűtését, vagy éppen a melegvíz előállítását. Ezeknek a hőközpontoknak egy nagyon jól bevált és nagyon jó hatásfokon hasznosítható módja az aprítékfűtés.
A mostani téli szezonban milyen módon zajlik a fakitermelés, valamint a fakitermelés mellett hogyan óvják a természeti értékeket?
A fakitermelés, az erdőgazdálkodás egy talán a leginkább látványos, vagy leginkább szemmel látható, leginkább fókuszban lévő része az erdőkezelési, erdőgazdálkodási munkáknak. A fakitermelési munkákat, mint az összes erdőkezelési, erdőgazdálkodási munkát nagyon szigorú jogszabályok szabályozzák. Az erdőtörvény védett és Natura 2000-es területeken a természetvédelmi törvény, és ezeknek számos rendelete az, ami körülbástyázza, hogy milyen módon lehet az erdő megtermelt vagy megtermő fát hasznosítani, kitermelni, kiszállítani, és utána feldolgozni. Természetesen az Egererdő ZRT, mint állami erdőgazdálkodó ezeknek a jogszabályoknak valamennyi pontját betartja. Egy nagyon komoly tervezési munka előzi meg a fakitermelési munkákat. 10 éves körzeti erdőtervek rögzítik azokat a lehetőségeket, ami alapján a fakitermelési munkákat éves tervek formájában bejelentjük a engedélyező hatóságoknak, az erdészeti hatóságoknak is, védett területen a természetvédelmi hatóságoknak is, és minden esetben még a bejelentést megelőzően is egyeztetések, helyi tervezési munkák zajlanak a természetvédelmi kezelővel, nemzeti parkigazgatósággal, illetve más hatóságok, társszerveknek a szereplőivel, hogy hogyan és milyen módon hajthatjuk végre a tervekben engedélyezett fakitermeléseket. Amikor ezeket a szükséges terveket benyújtjuk a hatóságoknak, és megtörténik a jóváhatósági jóváhagyása, tudjuk elkezdeni a tényleges fakitermelési munkát. Ennek a munkának az eredménye, a már az első kérdésben is említett olyan faválasztékok, amik gyakorlatilag az erdő területen két irányt vesznek, vagy az ipar számára feldolgozható ipari fa formájában, vagy pedig tűzifa formájában kerül hasznosításra, de talán erről majd egy későbbi kérdésben is fogunk még beszélni.
Megkülönböztetünk tűzifát és ipari fát. Mi a különbség a kettő között?
Igen, sokan úgy gondolják, hogy a fakitermelések elsődleges célja az, hogy tűzifát termeljünk az erdőben. De a valóság az, hogy a tűzifa mindig az ipari fa melléktermékeként képződik. Hogyha egyes fára, egy-egy fatörzsre, egy-egy faegyedre lebontjuk magát a fakitermelési folyamatot, akkor amikor ledől a fa, és kikerül az erdőből, tehát hogy a erdőgazdálkodásban használt célgépekkel kiközelítjük az erdő területről erdészeti utak vagy rakodók mellé a kitermelt fát, ott az erdész kollégák egy úgynevezett választékolási folyamatot hajtanak végre a különböző minőségi jellemzők alapján. Szétválasztják az adott törzset iparilag hasznosítható részre és iparilag nem hasznosítható részre. Az iparilag hasznosítható rész megy a faipar számára felhasználásra, hogy ide tartoznak a különböző röngféleségek, amiből jellemzően bútoralkatrészek készülnek, de például ugyanebbe a kategóriába esik, ugye Egerről lévén szó, megkerülhetetlen a bor, a borkultúra nagyon kedvelt felhasználási módja, főleg az itt termő tölgyfának a boros hordó készítése, de gondoljunk csak a lakás lévő számos fából készült termékre, parkettákra, padlóburkolókra, vagy éppen a általunk felhasznált papírra, akár csomagolóanyagként is, akár irodai eszközként is, tehát számos útja lesz utána az iparilag feldolgozható fának, vagy éppen a konyhabútorainknak az összetevőjét adó faros lemezek, azok, amik még nagyon gyakran előfordulnak a háztartásokban, tehát elindul az iparilag hasznosítható fa ipar irányába, az iparilag nem hasznosítható fa pedig az a köznyelv által gyakorlatilag tözifának hívott rész, ami utána jelentős részben a helyi lakosság vagy a környékbeli lakossághoz és a már említett közületekhez fog kerülni.
Melyek azok a fatípusok, amik tüzifának alkalmasak, illetve egy átlagos család hány köbmétert használ el a téli szezonban nagyjából?
Hát gyakorlatilag minden fa alkalmas tüzifának, csak kérdés, hogy mennyire jó lég és milyen hőtartalmat biztosít az elégetése során. Azt szoktuk mondani, hogy a legfontosabb tényező, amikor tüzifáról beszélünk és tüzifa felhasználásról, az mindig a nedvességtartalom. Tehát mindig fölhívjuk minden fűtési szezon kezdetén a tisztelt lakosságnak, tüzifa felhasználóknak a figyelmét arra, hogyha fafűtés mellett döntenek, vagy fafűtést alkalmaznak a lakásukban, akkor ez a legfontosabb szempontrendszer talán, hogy mindig jól kiszárított, jól kiszáradt fával fűtsenek, hiszen ez alapvetően befolyásolja azt, hogy milyen hatékonysággal, milyen hatásfokkal fog a téli tüzelő elégni az adott fűtő berendezésben, és nagyban befolyásolja a kéményen távozó füstgáznak az összetételét is, és a kéményen esetleg távozó károsanyagoknak, mint szállópornak például a mennyiségét is. A nedves fa nyilván alacsonyabb hatásfokon ég, hiszen a égés egy jelentős része a fában található víz elpárologtatására fog fordítódni, és ráadásul a tökéletlen égés során nagyobb mennyiségű kátrány képződik, a tökéletlen égés vezet ahhoz, hogy nagyobb mennyiségben fog korom, illetve szállópor képződni, tehát a fával való fűtésnek az alfája és omegája az a száraz tüzelő. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy legalább egy évvel korábban megvásároljuk a következő téli szezonra fűtőanyagot, fölhasítva, száraz, esőtővédett helyre, jó szellőző helyre betárolva, legalább egy nyarat szárítjuk a bekészített konyhakész tüzifát, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a nedvesség tartalma az alkalmas lesz arra, hogy a téli tüzelés során tényleg hő keletkezzen, és ne pedig az előbb említett káros folyamatokat tápláljuk.
Sokakban még mindig a múlt füstös emlékeit idézi fel a fatüzelés. Mi a szakvélemény erről? Lehet környezetbarát a fatüzelés?
Én azt gondolom mindenképpen, hiszen mind a hazai, mind az Európai Unió szabályozás egyrészt megújuló energiaforrásként tekint az erdőben megtermelt fára, mint dendromasszára, ugye a biomassza egy nagyon széles fogalom, ennek egy szűkített változata a dendromassza, köznyelven az erdőből kikerülő tüzifa. Szóval belegondolunk, hogy hogyan is jön létre a természetben maga a tüzifa, általános iskolai tanulmányainkban találkoztunk a fotoszintézis fogalmával, hogy a légköri széndioxid megkötésével a zöld növények a fotoszintézis során gyakorlatilag beépítik ezt a légköri szenet széndioxidot a fa testbe, vagy a növényi részekbe, és amikor ez tüzifaként hasznosul, gyakorlatilag az a mennyiségű széndioxid kerül vissza a légkörbe, ami a fa élete során megkötődött. Itt is azt szeretném hangsúlyozni, hogy egyrészt nagyon fontos, hogyha fenntartható és megújuló energiaforrásként akarunk tekinteni a tüzifára, egyrészt az előbb elmondottakon túl nagyon fontos, hogy legális forrásból, fenntartható erdőgazdálkodásból vásároljuk a téli tüzelőt, hiszen gondoljunk csak bele, hogy a legálisan működő erdőgazdálkodók, azok minden esetben gondoskodnak arról is, hogy a fakitermelést erdőfelújítás kövesse, akár természetes, akár mesterséges módon csemeték ültetésével, de a törvény minden esetben kötelezi az erdőgazdálkodókat arról, hogy a kitermelt fákat pótolják, míg az illegálisan kitermelt fa, ami sajnos nagyon gyakran megjelenik a piacon, sokszor orgazdákon keresztül, ott nem következik be ez a folyamat. A fa kitermelője nem gondoskodik az illegális fakitermelő vagy fatolvaj, nem gondoskodik az erdőnek az újraerdősítéséről, a csemetéknek az elültetéséről. Ilyenkor is sajnos nagyon sokszor a legális, a jogszabályokat tiszteletben tartó erdőgazdálkodóknak kell majd utólag elvégezni ezt a munkát. Úgyhogy ez a két tényező, ami nagyon fontos, legális, fenntartható erdőgazdálkodásból és szárazfával fűtsünk. Ha ezt a két fontos irányelvet figyelembe tartjuk, akkor egyrészt fenntartható és környezetbarát fűtési mód a fával való fűtés.
Az Egererdő ZRT hogyan járul hozzá a fenntarthatósághoz?
A fenntarthatóság, mint fogalom, ezt nagyon kevesen tudják, egy körülbelül 300 éve velünk lévő fogalom, és azt meg még kevesebben tudják, hogy egy német nyelvű erdészeti közgazdasági szakirodalomban jelent meg 1793-ban, és először mennyiségi fenntarthatóságot jelentett, hogy az erdőgazdálkodásban mennyiségi fenntarthatóságot ezt úgy kell elképzelni, ugye már részben érintettük is az előző kérdésnél, hogy egyrészt soha nem vágunk ki több fát, mint ami egy adott időszak alatt, mondjuk egy év alatt az erdőben képződik, hogy képzeljük magunk elé, hogy egy kivágott fát, a fák vastagodnak, ugye ez az évgyűrű hatás, illetve nyilván a csúcshajtásokon keresztül magassági növedék is van, ennek a kettőnek az összege az úgynevezett éves növedék, tehát egy adott évben mindig odafigyelünk arra, hogy kevesebb fát termeljünk ki, mint ez a bizonyos éves növedék, ami egyébként jól mérhető, akkor egyrészt teljesítettük a mennyiségi fenntarthatóság egyik fontos kritériumát, a másikat pedig már szintén érintettük, hiszen a mennyiségi fenntarthatósághoz a már említett újraerdősítés az, ami egy nagyon fontos kritérium, hogy a kitermelt idős fák helyére mindig kellő mennyiségű és minőségű új csemete kerüljön, akár természetes módon az anyaállomány felújításával, akár mesterséges módon csemeték ültetésével. Gyakorlatilag ez a két kritérium biztosítja a mennyiségi fenntarthatóságot, és nagyon fontos, hogy azért az erdő több, mint fák összessége. Tehát, ahogy szoktuk mondani, a fától látni kell az erdőt. Az erdő a legösszetettebb szárazföldi ökológiai rendszer. Nyilván a fák, cserjék, lágyszárúak és a bennük élő állatfajoknak a sokaságának ad otthont egy összetett ökológiai rendszerként. Ez az összetettség, a műszóval, tudomány szóval, hogy a biodiverzitásnak a fenntartása, megőrzése és adott esetben javítása, növelése jelenti a minőségi fenntarthatóságot. Számos olyan eszköz áll a természetvédelmi kezelők és erdőkezelők részére, amit adott erdőrészekben a már említett éves tervezési folyamat során és a erdőgazdálkodási, erdőkezelési munkák során odafigyelve, betartva tudjuk ezeket a minőségi fenntarthatósági kritériumokat is teljesíteni.
A 2026-os évben milyen erdőtelepítési, erdőnevelési programot terveznek?
Ez az a része, ami a gazdálkodás mellett az erdőkezelés részét képezi. Az erdőtelepítés, mint fogalom, ugye azt jelenti, hogy olyan helyen hozunk létre erdőt, ahol korábban mondjuk mezőgazdasági művelés volt, akár gyep vagy szántóművelés. Ilyen tevékenységet is folytatunk. 2020 óta a kormány által meghirdetett Újszülöttek Erdeje programban veszünk részt. Ez azt jelenti, hogy a Heves vármegyében megszületett, adott éven megszületett újszülöttek után 10 darab csemetét ültetünk el, őshonos lombosfafajó csemetéket. Ezt a programot 10 éves időtávban hirdette meg a kormány, természetesen 2026-ban is eleget fogunk tenni ennek a kötelezettségünknek, a 2025-ben megszülető vagy megszületett gyermekek után fogjuk elültetni minden gyerkőc után a 10 darab csemetét. Ennek várhatóan a helyszíne majd Kál térségében lesz, ott jelöltük ki ennek a területét, és természetesen a elkövetkezendő években is folytatjuk majd ezt a programot. Erdőnevelések kapcsán pedig ugye a legfontosabb a már említett fakitermeléseket követő erdőfelújítási, erdőnevelési, erdőápolási munka, hiszen a fáknál a facsemeték is ugyanolyan gondoskodást, ápolást igényelnek, mint a kisgyerkőcök, a kisgyerekek. Nagyon oda kell figyelni, hiszen számos veszély leselkedhet addig, amíg elérik azt a méretet, azt a kort, amikor már mondjuk úgy, hogy önállóan is tudnak boldogulni a természetben. Ezen a folyamaton végig kell kísérni őket, és óvni, védeni, ápolni kell. Ez a legfontosabb erdőnevelési feladatunk. Mellette pedig foglalkozunk olyan erdőkezelési módokkal, amelyek a klasszikus, talán a társadalom által a leginkább ismert vágásos erdőkezelési módokról, a természeteshez közel állóbb, úgynevezett nem vágásos vagy örök erdőüzemmódra való erdőkezelési módokra való áttérés jelenti. Ez egy évtizedekkel ezelőtt elindított folyamat. Természetesen az erdőben semmi sem történik gyorsan. Ez az átállási folyamat is egy hosszú folyamat, évtizedes folyamat, aminek mondhatjuk úgy, hogy a közepén vagyunk. Természetesen ezekre a folyamatokra folyamatosan odafigyelünk, és ezt az átállást is folyamatosan végezzük.
Az erdőben fellelhető vízforrások karbantartásával, védelmével is foglalkozik az Egererdő ZRT. Ezt a kérdést igazából azért tettem fel, mert ahogy néztem a honlapot, úgy láttam, hogy még novemberben tették ki azt a cikket, hogy a Szalajka völgyi forrás most jelenleg nem folyik úgy, ahogy szeretnénk.
Igen, az erdei források ugye több célt szolgálnak. Nyilván az erdőben fakadó víz elsődleges és természetes célja, az a víz természetes körforgásának a biztosítása, hogy a különböző természeti folyamatok révén bukkan a felszínre a természetes víz, ugye az említett Szalajka völgyben, ugye a Bükk karszthegység lévén, jellemzően a bükkfensíkon, a tebrekben, víznyelőkben beszivárgó csapadék, legyen az akár eső vagy hó formájában hulló csapadék, lassan beszivárog a karszt repedéseibe, barlangjaiba és a hegylábi forrásoknál, mint amilyen a Szalajka völgynek a forrásai, vagy a felsőtárkányi sziklaforrás, vagy a vöröskőforrás szintén felsőtárkányban bukkan a felszínre. Ugye az említett jelenség a Szalajka völgy forrásainak, illetve a fátyolvízesésnek az elapadása, a kiszáradása sajnos a nyári kánikulára vezethető vissza, hogy a karszton való csapadék átszivárgás ez nem megy végbe egyik napról a másikra, ez egy több hónapos folyamat, mire a bükkfensíkon lehullott csapadék a karszton keresztül megjelenik a hegylábaknál. Ugye most a mögöttünk álló néhány hét mondjuk úgy, hogy csapadékos volt, és a lehullott csapadék már mutatja a jeleit a Szalajka völgyben is, tehát ha nem is a mondjuk úgy, hogy a legszebb pompájában zubog a víz a fátyol vízesésen, de már hál' Istennek működnek a források is, és mutatja magát a fátyol vízesés is, de visszatérve az erdei forrásokra, ugye nagyon sokan túrázók találkoznak erdőben úgynevezett forrásfoglalásokkal, ahol valamilyen úton, módon kiépített formában bukkan a felszínre a forrásvíz, nyilván ezek nagyon kedvelt víznyelők, helyek a túrázók, sokszor a helyi lakosság gyógyvízként, forrásvízként is visz haza ezekből a forrásokból. Ezeknek a forrásfoglalásoknak a karbantartását is folyamatosan végezzük, illetve ugye mivel ez a természetes víz útjának valamilyen módon azért a művi terelése, vagy egy művi keretek közé szorítása. Nagyon fontos, hogy a forrásokon kifolyó víznek az útjában úgynevezett kisvizes élőhelyeket tudjunk biztosítani, hiszen ezek nagyon fontos erdei élőhelyek, egy nagyon különleges élővilágnak adnak otthont ezek a kisvizes élőhelyek, kis tókák, pocsolyák, lápos részek. Teljesen különleges és önálló növényvilágon, és ez az önálló növényvilághoz természetesen ezekhez az élőhelyekhez specializálódott állatvilág tartozik. Nagyon fontos, hogy ne csak magukkal a forrásokkal, mint turisztikai, mondjuk úgy, hogy eszközökkel, vagy mint turisztikai attrakciókkal foglalkozunk, hanem a forrásokon kifolyó víz útját is nyomon kövessük, és mint élőhely alakító, élőhely szervező elemre is tekintsünk. Az Egererdő ZRT-nek egy kiemelt programja az erdőterületeken az ilyen kisléptékű vízvisszatartási megoldásoknak az alkalmazása. Pont ma folyik Szilvásváradon egy konferencia szlovák állami erdészettel közös partnerségben, egy határon átnyúló pályázat keretében számos ilyen kisvizes élőhelynek a megújításáról fogunk gondoskodni.
A folytatásban az agráriumról szólunk.
Köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Ignác Szabolcs Andrást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei elnökét, akit mostani riportunkban mezőgazdasági aktualitásokról kérdezek. Beszélgetésünk első felében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos eseményeiről számolunk be. Milyen petíciót indított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége?
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ egy petíció, egy aláírásgyűjtést indított azért, hogy a vidéki gazdákat, az élelmiszer előállítókat, illetve a vidék jövőjéért felelősen érző polgárok határozottan tiltakozzanak az agráriumot érintő változások ellen. Ugye ez most itt jelen esetben egy brüsszeli terv elleni tiltakozásról van szó. Ugye itt a legnagyobb probléma az a mezőgazdaságból élő gazdálkodók részéről, illetve az élelmiszert előállító emberek részéről, hogy Brüsszel az elkövetkező időszakban az uniós agrártámogatásokat egy 20%-os csökkentéssel szeretné sújtani, ami egy nagy érvágás lenne ebből az ágazatból élőknek. Ezeket a forrásokat, amiket így megtakarít az egész ágazat és az ágazat szereplőiben, azokat pedig átfogja, majd átpakolja, majd Ukrajna részére a háború finanszírozására kívánja csoportosítani majd. Illetve, ami még ezzel a petícióban szolgál, és a petíció aláírásával próbálnánk ezeket a brüsszeli terveket megakadályozni, hogy az idős gazdálkodóktól is szeretnék megvonni a támogatásokat. Illetve még itt egy nagyon nagy probléma lesz ez a Mercosur megállapodás, amivel gyakorlatilag a hazai termelők alól kihúzzák a lehetőséget arra vonatkozólag, hogy a megtermelt termékeket, a feldolgozott termékeket jó áron el tudjuk értékesíteni az unión belül. Mert nagyon sok olyan termék van ebbe a Mercosur megállapodásba, amit mi is elő tudunk állítani jó minőségbe, megfelelő élelmiszerbiztonsági feltételekkel, de ezt majd a Mercosur államokon keresztül onnit akarják majd behozni. Hogy ott egy nyilvánvaló dolog, és azt szerintem a kedves hallgatók is találkoznak azzal, amikor itthon járnak a piacon vagy bárhol, hogy elméletileg ott a termelőknél már a permetezési napló ott van, nagyon szigorú permetezési szabályok vannak, és élelmiszerbiztonsági szabályok vannak ezekre a termelőkre, a mai termelőnkre, akik élelmiszert állítanak elő, és ez nagy kérdés számomra, és szerintem a egész petíciót indító szervezetek részéről, hogy ezeket a élelmiszerbiztonsági, meg permetezési szabályokat ott odakint külföldön a őserdők erős közepén be fogják-e tudni tartani. És lenne az ugye, hogy itt ott kapcsolódik össze az eddigi mondanommal, hogy mi azon vagyunk magyar gazdálkodók, hogy a élelmiszer minőségileg megfelelő legyen és egészséges élelmiszer kerüljön a fogyasztóknak az asztalára. Ezért van az, hogy ezt a petíciót indítottuk, és akkor itt fel is hívnám a figyelmét a kedves hallgatóknak, hogy a falugazdász irodákban, a falugazdászokon keresztül, illetve a www.agrárpetíció.hu honlapon keresztül önök is hozzá tudnak ehhez járulni.
Kérem, tisztázzuk a hallgatók felé, hogy mit jelent pontosan a Mercosur egyezmény, és ez milyen következményekkel jár.
Véleményem szerint ez a Mercosur megállapodás egy olyan gazdasági, olyan szabadpiaci egyezmény, amivel a unión kívüli országokból és a Mercosur országokhoz tartozó államoktól sokkal egyszerűbben, vámmentesebben, különböző élelmiszerbiztonsági feltételek betartása nélkül fog bekerülni élelmiszer az unió területére.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel fél órában először Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója mutatta be tavaly megjelent kötetét, melynek címe 40 évvel később. Ezt követően pedig Dobre Kecsmár Csaba, az Egererdő ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást rádiónk mikrofonja előtt a fakereskedelemről, valamint az erdőgazdálkodásról. Végezetül pedig Ignác Szabolcs András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei elnöke nyilatkozott a magyar gazdákat védő petícióról. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rá!